beazonosulni, és nagyon boldogok voltunk, amikor azt éreztük, hogy megtaláltuk a fehér ló fiának az azonos vagy a hasonló elemét az ő mondavilágúban, és akkor döntöttünk úgy, hogy igen, ez tud nekünk is szólni, és ha egy picit adaptáljuk, egy picit átalakítjuk, egy picit a fővárosi nagycirkusz manézsára rendezzük át, akkor ez a következő időszakban a magyar nézőknek nagy boldogságot fog okozni.
Úgyhogy aki szeretné egy kicsit elvarázsolni saját magát, vagy hagyja, hogy elvarázsolják, annak ajánljuk, hogy látogasson el a Mirázs Örökség című előadása a Fővárosi Nagycirkuszba, ami a Fővárosi Nagycirkusz és a Kazánya Állami Cirkusz közös produkciója. Ezt holnap este fogják bemutatni először, tehát holnap estétől kezdve most már el lehet menni és megnézni a Mirást, és egy kicsit belecsöppenni ebbe a csodálatos világba. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója, és sok remek előadást kívánok.
Én köszönöm, hogy foglalkoztak a témával, várom a szerkesztőség tagjait a Fővárosi Nagy Cirkuszba, és hát a hallgatókat is kedvét sokkal.
Köszönjük szépen.
117 perc. A civil név megint szép lesz. Változást akarsz? Mi is. Most a civileken a világ szeme. Add személyi jövedelemadód 1%-át a civil rádiónak, így a civilek 100%-ának adhatsz hangot. Civil rádió, a civil bátorság hangja. 1% a tiéd. Rendelkezz vele. Civil rádiózásért alapítvány. Adószámunk 180-480-23-1-43.
Közlekedés.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 4-es főúton a városhatár közelében, Vecsés felé sávlezárása és torlódása is számítani kell. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Margit körúton a Szélkálmán tér előtt, a Szerémi úton a Rákóczi hídnál, illetve a Károly körúton az Asztória felé és a Rákóczi úton mindkét irányban. Lassú az előrejutás a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a budai alsó rakparton az Erzsébet hídnál észak felé, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé a Papkároly utcánál tart a vízvezeték javítása, itt csak a belső sáv járható. A 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt lezárták a félútpályát, itt napközben jelzőrök segítik az áthaladást. A 12. kerületben lezárták a Csaba utcát a Rágyörgy utcánál, mert gázvezetéket javítanak, a Karap utca, Csaba utca útvonal a Csemegi utcától kétirányú Zsák utca lett. Siling Zsolt, BKK Info.
Se compran los bolsos.
Hogyha egy kicsit kinézünk az ablakon, akkor látjuk, hogy egy remek áprilisi napunk van, és hogyha visszagondolunk, hogy mikor esett utoljára az eső, mert hogy április elvileg egy nedves hónap itt a négy évszakos közegben, hát nem nagyon tudunk visszaemlékezni, pár csepp eső természetesen esett néhány nappal ezelőtt is, de hát úgy különösebben sok esőre nem számíthatunk, a közeljövőben sem, ahogy így elnéztem az időjárás jelentést. Ez azt jelenti, hogy megint úgy tűnik, hogy aszályos időszak van, és már hozzászokunk lassan, hogy aszály, illetve áradás. Ez a kettő váltja egymást. Ilyenkor aztán nagyon fontos, hogy mit tudunk kezdeni az aszály idején, illetve hogy egyáltalán milyen öntözési megoldásaink vannak. Egy egészen különleges és európai szinten is kiemelkedő öntözési projekt valósult meg Mezőfalván, ahol 330 hektáron hoztak létre föld alatti mikroöntözési rendszert a Pipeline Hungária Kft., akik a Wienerberger csoporthoz tartoznak. Ez gyakorlatilag egy 30-50%-os vízmegtakarítást is el tud érni a hagyományos öntözési rendszerrel szemben. Hogy pontosan hogy alakult ez, és mi a különbség a precíziós öntözés, illetve a hagyományos öntözési rendszerek között, erről fogom most kérdezni Nagy Zsolt Istvánt, a Wienerberger ZRT marketing vezetőjét, szeretettel köszöntöm. Úgy tűnik, hogy most ebben a pillanatban eltűnt a vonalból, de reméljük, hogy hamarosan visszatér. Közben azért, hogy ezt a 330 hektárt, ezt tudjuk is hova tenni, a kormány 2030-ra tervezetten 350 ezer hektár szántóföld területét irányította elő. Ez a mikroöntözési rendszer egyébként nem szántóföldön, hanem kukoricát, mákot, őszi, kalászos növényeket termesztenek majd az új technológiával, de hogyha azért figyelembe vesszük ezt a 350 és a 330 hektárt, akkor azért látjuk, hogy itt egy hatalmas területről van szó, amit ez az öntözési rendszer képes volt megvalósítani. Azt pedig, hogy a körülményektől függően 30-50%-ot lehet megtakarítani az hagyományos öntözési módszerekhez képest, hát ez mutatja azt, hogy milyen fantasztikus dologról van szó, és szerencsére most tényleg itt van a vonalban Nagy Zsolt István, a Wienerberger ZRT marketing vezetője, szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm, és köszöntöm a hallgatókat is. És valóban fantasztikus ez a dolog, ahogy említette az előbb.
Egy kicsit beszéljünk arról, hogy egyáltalán hogy jött létre ez a projekt, mert ugye ez a 330 hektár, hát ez egy őrült nagy terület. Európában sem nagyon találkozhatunk ilyennel. Magyarországon, meg ugye végképp az itt a mi mezőfalván létrejött, az egy egész nagy különlegesség, és utána térjünk rá aztán a precíziós és a hagyományos öltözési módszerhez.
Nem, hát ugye nagyjából 4,1 millió hektár művelt szántóföld van Magyarországon, ennek nagyjából 3%-a az, ahol jelenleg van öntözés, tehát mondhatnánk azt, hogy hát van Magyarországon 130 ezer hektár öntözött terület, akkor ez nem olyan nagy dolog, mitől olyan különleges? Attól különleges, hogy még többségében, mondjuk amikor ülünk az autóban és látunk egy öntözött területet, akkor esőszető öntözést látunk. Ezzel szemben ez a megoldás, ez a növényeket a gyökérzónán keresztül látja el vízzel, illetve tápanyaggal, tehát ez egy felszín alatti csepegtetéses megoldás, és ilyen nagy területen, mint ez a 330 hektár, nagyon ritka, hogy lenne megvalósult projekt Európában, Magyarország nem is tudunk ekkora léptékről, de ahogy említettem, még Európában is nagyon keveset.
Ugye gyakorlatilag, hogyha megnézzük, akkor ez a csöpögtetéses eljárás, ez azt jelenti, hogy ilyen csöveken keresztül közvetlenül a gyökerekhez, hát tulajdonképpen csöpögtetik folyamatosan a vizet, tehát egy folyamatos vízellátást biztosít a növények számára?
Igen, úgy kell elképzelni, hogy van egy óriási terület, ugye ez a 330 hektár, és ezt sűrűn beszőjük csöpögtető csőrendszerrel. Tehát vannak nagy gerinc vezetékek, nagy csövek, ezeket aztán elosztjuk kisebb vezetékeken keresztül odáig, hogy nagyjából 40 cm-rel a földfelszín alatt egymástól 1 méterre futnak öntöző csövek, ezeken 40 centinként van egy rés, mondjuk így, egyszerűen egy értető legyen, amin keresztül ugye víz kerül a talajba, illetve hát nem csak víz, hanem ehhez ugye különböző tápanyagokat is lehet adagolni, és hát ez a terület egészen precíziós módon egyes egészen kis részeit leválasztva kezelhető így, tehát magyarul meg tudjuk dönteni, hogy erre a részére kicsit több víz tud kerülni, arra a részére kicsit kevesebb, tehát rendkívül kifinomultan üzemeltethető így a gazdálkodás, ami azt is jelenti, hogy ezen keresztül elérhető ez a 30-50%-kal kedvező vízfelhasználás.
Ugye azt írták, hogy kukoricát, mákot és őszi kalászos növényeket termesztettek az új technológiával. Gondolom, hogy ezeknek nem ugyanolyan a víz szükségletű, és ez azt jelenti, hogy például a kukorica megfelelő mennyiséget kap, mennyi neki kell, a mák az többet vagy kevesebbet. Nem tudom, hogy kinek kell több vagy kevesebb. Tehát, hogy gyakorlatilag minden kultúra a megfelelő mennyiséget kapja, akkor is, hogyha egy összefüggő egész területen vannak elosztva.
Így van, és hát hogyha már a kukoricát említettük, az érdemes hozzátenni, hogy a 2022 volt az az év, amikor egy elképesztően tragikus méretű asszály sújtotta Magyarországot, és abban az évben tapasztalták a kukoricatermesztők, hogy az öntözött területeken 6-szor akkora hozamot lehetett elérni, mint a nem öntözött területeken. És ez már előrevetíti azt, hogy hát sajnos belátható időn belül Magyarországon a jelenlegi kukoricatermesztés egyszerűen el fog lehetetlenülni öntözés és megoldások nélkül. Ugye hát ennek az éghajlatváltozás az oka, már most átlagosan 36 olyan nap van egy évben, amikor a napi középhőmérséklet 25 fok fölött van. Hatalmas hőstressz, hatalmas sok éri a növényeket, illetve hát a kevés csapadék még ráadásul emellé, és az előrejelzések szerint ugye folyamatosan növekedni fog az éves átlag hőmérséklet Magyarországon, és a szélsőségek egyre gyakoribbak lesznek, ami azt hozza, hogy egyre több, azt mondják a szakértők, hogy 12-24-jel több ilyen nap lesz, amikor 25 fok fölött van a napi középhőmérséklet 2050-ig. Tehát egyre több ilyen szélsőséges nap lesz, a csapadék is egyre szélsőségesebb módon fog megérkezni a művelt területekre. Tehát sajnos, hogyha hosszú távon is szeretnénk kukoricát, napraforgót, szóját termeszteni, akkor szükség lesz ezekre a beavatkozásokra, az öntözéses művelésre.
arra már van valami kilátás, hogy a jövőben, hogy Mezőfalván is túlterjeszkedjenek ezek a mikroöntözési rendszerek a közeljövőben?
Hát azt gondolom, hogy a közeljövőben már az említett okok miatt az éghajlatváltozás miatt ez egyre inkább így lesz. Egyébként már most is Magyarországon nagyjából 220 ezer hektárnyi terület van, ahol rendelkezésre állnak a feltételek az öntözéshez, tehát akár már holnaptól lehetne öntözni, illetve nagyjából 400 ezer hektár, tehát mondjuk, hogy a szántóföldi területek egy tizede az kialakítható úgy, hogy ott lehessen öntözni. És hát még hozzátenném azt is, hogy a precíziós öntözésnek vannak járulékos előnye is azon túl, hogy a vízzel takarékosan bánunk. Ugye az esőszetű öntözés, amit említettem, ugye ez a leggyakrabb, amit látunk ma, ez a úgynevezett lineáros megoldás, amikor ugye hát jár az öntöző rendszer és locsolja a vizet a növényekre. Ez egy olyan hátránnyal is rendelkezik, hogy ahogy a víz eléri a növényeket, ott megnő ugye a kiégésnek a veszélye, vagy egyszerűen a nedves levél az felület a gombásodásnak teret ad. Ezzel szemben, hogyha növény a gyökérzónán keresztül kapja a vizet, akkor még bébi korában a növény arra törekszik, hogy minél erősebb gyökérzetet növesszen, minél hamarabb eléri a mélyben a vizet. Ugye megtalálja a vizet az öntöző rendszeren keresztül, egy erősebb növény sokkal ellenállóbb lesz, és ezek ellen a gombás fertőzések ellen is könnyebben védekezik, hiszen nem érkezik annyi vízfelnőről, ami ezt előidézhetné.
És gyakorlatilag
ezt a gondolatot, ugye, hogy ez a sok-sok előny, illetve hát a külső körülmények változása, a klímaváltozás, az mind azt fogja jelenteni, hogy egyre több ilyen megoldás lesz.
Gyakorlatilag a talajvíz szintje is növekszik, tehát ugye tudjuk, hogy ez nagy probléma, hogy a talajvíz szint is folyamatosan csökken, azzal, hogy a talajban öntözik a növényeket, ez azt jelenti, hogy ez is növekszik, tehát szinten lehet tartani valamennyire?
Az a lényeg ennek a megoldásnak, hogy pont ott, és pont annyi nedvesség kerül a talajba, ahol a növények ezt felhasználják. Hát sajnos ugye az, hogy egy egész nagy területet gyökeresen megváltoztassunk, arra nincsen mód, de legalább ezeket a művelt területeket jól el tudjuk látni nedvességgel.
És honnan kerül egyébként a csövekbe a víz, bocsánat, mert hogy ugye az mondta, hogy ez mennyivel előnyösebb, mint az esőztető öntözés, de honnan kerül a csövekbe a víz? Ezekhez tartozik esetleg valami olyan vízrendszer, ami felfogja esetleg az esővizet, vagy valahogy tárolja, és akkor azt tudja továbbítani aztán majd ebbe az öntözéses gazdálkodásba, ebbe a precíziós öntözéses rendszerbe, vagy ez már egy ilyen jövőbeli álom, hogy ez így lesz?
Hát úgy kell elképzelni azt, hogyha mondjuk eldönti, hogy van egy területen egy 20 hektáros szántóföldem, ahol meg szeretném ezt valósítani, hogy először is egy öntözéssel foglalkozó szakértőhöz kell fordulni, aki segít megtervezni a teljes rendszer. Tehát nem csak ezekből a csövekből áll a rendszer, hanem szűrőből, szivattyúból, hát honnan nyeri a vizet, mindenképpen szükséges, hogy legyen a közelben egy olyan hely, ahol ezt az öntöző vizet elérem, tehát valamilyen csatornához hozzáférjen, esetleg legyen ott egy tó. Így jut be ebbe az öntöző rendszerbe az a víz, amit ugye az öntözéshez igénybe tudunk venni. Hát egyébként nagyjából egy liter per óra a kibocsátása egy ilyen öntözési pontnak ebben a rendszerben. Úgyhogy körülbelül így kell elképzelni, hogy ennyi nedvességet tud bejuttatni a talajba.
Ez azt is jelenti gyakorlatilag, hogy minden egyes helyre egyedileg tervezik. Hogyha mondjuk vesszük azt, amit önök írtak, hogy kukoricát, mákot és őszi kalászos növényeket termesztettek most ezen a 330 hektáron, hogyha következő évben valami mást szeretnék termeszteni, akkor egész egyszerűen csak átállítom a vízmennyiséget az adott területeken, ugye, hogyha jól értem, és a talajhoz meg az adott körülményekhez alkalmazkodva készítik el a rendszer, de utána gyakorlatilag azt ültetek, amit szeretnék.
Hát igen, igen, ez a precíziós művelés, ez ezt teszi lehetővé, hogy mindig az adott növény és a termőterületen belül az adott részen a növény fejlettségi állapotának megfelelő módon jusson nedvességhez és különböző tápanyagokhoz, mert hogy ugye az sem mindegy, hogy éppen a növény épp még csak növekedik, vagy virágzás szakaszában, vagy már éppen a termés van a végszél közelében. Tehát ennek megfelelően kell azt szabályoznunk, hogy mihez juttatjuk hozzá a növényt. De egy ilyen rendszer ez erre abszolút alkalmas.
Minden esetre elég fantasztikus, hogy egy 330 hektáros területen most már van olyan tapasztalat, amivel aztán tovább lehet lépni. És hát 2030-ra tervezetten 350 ezer hektár szántófelület öntözését írták elő, úgyhogy gyakorlatilag egyáltalán nem hiszne, hogy ez milyen módszere, illetve az öntözés folyamán a növények azok ki vannak téve esetleg plusz megbetegedéseknek, vagy pedig egy olyan rendszerben öntözünk, ami a hagyományoshoz képest 30-50%-os megtakarítást, és még plusz azt is eredményezi, hogy ezek a növények jóval ellenállóbbak és jóval erősebbek lesznek, miután felnőnek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Nagy Zsolt István, a Wienerberger ZRT marketing vezetője, és én csak remélni tudom, hogy minél több ilyen remek megoldással találkozhatunk.
Úgy legyen, és ebben reménykedünk, és ezen dolgozunk.
Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Minden jót kívánok, viszont hallásra.
117 perc.
Egy olyan kiállítás nyílt most meg a Kiscelli Múzeumban, a fővárosi képtárban, amely azt gondolom, hogy nagyon hiánypótló, mert hogy nem biztos, hogy túl sok ember ismeri Kósa Molnár Mária nevét, pedig ő egy igazán izgalmas és nagyon különleges alkotó. Emberi kapcsolatokról, spiritualitásról, közösségről beszélnek a művei, és a kiállítás címe is ezt tükrözi, tömegek ritmusa. De hogy pontosan hogy jött létre ez a kiállítás, erről fogom most kérdezni Molnárné Acél Esztert, a kiállítás egyik kurátorát. Szeretettel köszöntöm.
És szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Miért tartották fontosnak, hogy Kósa Molnár Máriát megidézzék, illetve készítsenek egy olyan kiállítást, ami most már talán tényleg a megfelelő helyére emeli az ő munkásságát?
Ez egy összetett kérdés. Alapvetően egy sok éves munkának az eredménye ez a kiállítás, ami megint csak arra kell rájönk, hogy csak egy állomása egy történetnek. Uh-huh. Egyrészt egy olyan alkotóról beszélünk, aki 1945-ben elhunyt, a nyilasok gyakorlatilag kivégezték. Egy zeneszerző felesége volt, Kósa György zeneszerző, akinek a neve talán sokak számára ismert, aki Kodály és Bartók tanítvány volt, és egészen 1984-ig élt. És az ő első felesége volt Kósa Molnár Mária, aki arra a rendkívüli dologra vállalkozott, hogy a 20. század első felében nőként szobrász akart lenni, és szobrásszá vált. És ez az az időszak, amikor a női alkotók már tanulhatnak a felsőoktatásban, de például szobrászati képzés a képzőművészeti felsőoktatásban a nőknek még nincs, csak a 20-as évek után. Uh-huh. Tehát a 20-as évek közepén indult. Tehát egy rendkívüli alkotóról van szó, aki nőként a maga idejében nagyon modern és nagyon forradalmi gondolatokkal és alkotásmóddal rendelkezett. Szabad iskolákba tanulta a szobrászatot Mari Ödöntől, például Deken Stock Károly rajzot tanított neki. És az életműve nagyon sokáig lappangolt, ezt így mondjuk, hogy mit jelent ez. Csodával határos módon a család megőrizte. Tehát és az az igazság, hogy a fővárosi képtár munkatársai immáron egy 10 éve, a saját, sőt több mint 10 éve, tehát a 2000-es évek eleje óta a Róka Enikő vezetésével a gyűjtemény revíziója és újra gondolása során az egyik szempontjuk az volt, hogy a női alkotóknak a jelenlétét a magyar művészet történelmében és a gyűjteményben vizsgálják. Ennek jegyében készítettünk egy sorozatot, ki a raktár címmel, kiállítás sorozatot, és ebben a kiállítás sorozat létrehozásában került a kezünkbe az a Kósa Molnár Mária anyag, amelyik az 1980-as években került a gyűjteménybe. Az elődeink nem mélyedtek el benne, nem nagyon foglalkoztak vele. Ráadásul ennek a korszaknak, a női alkotóinak, az életművének a kutatása sem egyszerű, hiszen amellett, hogy a képzésük, tehát a művészeti képzés sem volt teljesen hozzáférhető a számukra, gyakorlatilag a kiállítási lehetőségeik is azért csekélyebbek voltak, mint a férfi alkotóknak. És a 60-as évek művészet történetírása szinte teljesen a zömöket kéri a művészet történetből. Miközben az életművek és az alkotások magukért beszélnek.